tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. A mai alkalommal nem lesz annyira könnyű dolgunk, mint az elmúlt alkalommal, mert a Diendre könnyen érthető és jól mondható versei vannak. Kívül kérlek, már nem mondhatja el a könnyen. Én mikor fiatal voltam, és gyakran forogtam így költők között, meg szavaló versenyeken, meg ilyen helyeken, és hát rengeteg fiatal volt, aki mutogatta nekem a verseit, és egyszerűen nem tettem oda, mindegy definitív ismertem föl, tehát ilyen utánzatok voltak. Nagyon-nagyon nagy összevisége volt, ugyanakkor kevesen értették igazán. Nem túl hangos? Jó. Francia fogoly. Csak azt feledném, azt a franciát, kit hajnal fele a szállásunk előtt a hátsó udvar sűrűjében láttam lopózni, és ott szinte földbe nőtt. Körülkutatva éppen visszanézett, s hogy végre biztos rejteket talált, övé lehet a zsákmánynak egésze, akármi lesz is, nem mozdul odát. S már egyszer is, már falta is a répát, mint úgy lophatott rongyai alatt. Nyers marharépát evett, de a torkán még alig ért le, jött is a falat. És undorral és zömörrel a nyelvén az édes étel úgy találkozott, mint telhetetlen testi mámorukban a boldogok, boldogtalan. Szakadt a testet, reszkető lapockát, a csupa bőr és csupa csont kezet, a tenyerét, mely úgy szakadt a szájra és úgy adott, hogy maga is evett. Az egymás ellen keserülő szervek reménytelen és tüzött szégyenét, amint a végső összetartozás is önnön maguktól kell, hogy elvegyük. Az állati a makogó örömről a szuka lábát, ahogy lemaradt, és semmisülten kuporgott a testnek vad gyönyöre és gyötrelme alatt. A pillantását azt szeretném egyszer, ha fuldokolva is, de falt tovább, és egyre még, és minden már akármit kap, ennyi, bármit, ezt, azt, önmagát. Minek folytassam? Őrök jöttek érte a szomszéd fogoly táborból kötött. Én bolyongok, mint akkor is a kertben, az itthoni kert árnyai között. A jegyzetembe nézek és idézem, csak azt feledném, azt a franciát, s a fülemből, a szememből, a számból, a heves emlék forrón rám kiált, éhes vagyok, és egyszerűen érzem a halhatatlan éjséget, amit a nyomorút már régeség nem érez, se földi táplálék nem kialakít. Belőlem éhes. És egyre éhesebben, és egyre kevesebb vagyok neki. Ki el lett volna bármi eleségen, most már a szívemet követeli. Pincz János fiatalon 24 éves volt ugyan, de nagyon későn érő gyerek volt, szinte gyerekként került ki a nyugati frontra, ugye vonultak vissza a németek és velük együtt, leventeként, vagy katonaként, és 45 húsvétját egy kutyaolban éjszakázta. És akkor volt az élménye. Most az ő szavaival szeretném elmondani, hogy miért is adtam ezt a címet ennek a Pilinszki előadásnak, hogy a múltból a jövőben. arvpolitika helyett. Néhány rövid beszélgetésben arra az egyetlen kérdésre kísérhetett meg némi választ találni, hogy személy szerint miért tartom aktuálisnak a keresztény ihletésű költések szerepét, és miben is látom annak feladatát a mai világban. Egyéni elkötelezettségemhez a döntő érvek minden bizonnyal nemzedékennek és legáltalánosabb élménye az elmúlt világháború szolgáltatta. Igaz, a frontok azóta elnémultak, a háború véget ért, a koncentrációs táborok bezárták kapuikat. Hitem szerint azonban éppen végérvényesen beállott könyv jelenti ma a legfőbb realitást közöttünk. Auschwitz ma múzeum. Falai közt a múlt és bizonyos értelemben valamennyiünk múltja, azzal a véghetetlen súllyal és igénytelenséggel van jelen már, ami a valóság mindenkori legbensőbb sajátja. Attól, hogy lezárult, csak még valódik, még érvényesebb. Legotthonosabb tárgyai, kétköznapi civilizáción szinte valamennyi eszköze, az utolsó elhányt vádokkanálit. Soha nem látott metamorfózison mentik keresztül. Egyrészt puszta funkciójára süllyed, oda, ahová annak előtte csak a kínzószer számok. Másrészt ugyanezek a tárgyak, beleértve az eredendően kínzásra szánt eszközöket lettek végül is, a század legsajátosabb eredményei. Valamennyit egyazon jelentés elvédhetetlen jegyei borítják. Ütések és kopások, miknek kibetűzésére alig tettünk valamit, pedig ezek a század betűi, ezek a kor betűformái. És ezt látjuk Tibetsi költészetében végig. Az első verses kötet a 46-ban jelent meg, utána több mint 10 év, 1957 hallom a súgást. Nem csinált semmi rosszat Pilinszky, csak nem állt a rendszer mellé, és ennyi elég volt. Ami Szilentium alatt volt, gyermekverseket, gyermekmeséket írt, és baráti körben rendszeresen szavalta Vörös Martit, annak is főként az Elő című verset. Bizonyára többen emlékeznek még rá iskolai tanulmányaiban, nem érdemes elolvasni, megkeresni interneten, vagy otthon a kötetben. És azt vallotta Pilinszky, hogy Vörös Marti sorai kiégetik a papírt. És nagyon nagy hasonlóság van Vörös Marti világfelfogása, a probléma kezelése és Pilinszky gondolkodása között. Egy kázi láger falára. Ahova estél, ott maradsz. Ha mindenségből ezt az egyet, ezt az egyetlen helyet, te ezt a szád megszerezted. Meneti előled a tár. Lehet a ház, malom vagy nyárfa, minden csak küzdködik veled, mintha a semmiben mutálna. De most már te nem is vágítasz. Megvakítottunk, szemmel tartasz. Kifosztottunk, meggazdagodtál. Némán, némán is reánk vallasz. Példaként hoztam fel ezt a verset, rengeteg verset lehetett volna ideidőzni, mindegyik, de azt sem vissza, hogy ha költőnek lenne bűntudata, amiatt a szörnyűség miatt, ami az ő korában történt. Nem tudta feldolgozni. Nem ekkor a 40-50-es években, a 70-es években sem. Nem tudta, még a legkésőbbi verseiben is megtaláljuk a nyomát ennek. a bűnösség tudata legszorongatóbb élménye. Alap eszméje, hogy az ember bűnösségén, figyeljük meg, egy hűséges, katolikus hívő emberről van szó. Alap eszméje, hogy az ember bűnösségén nem lehet változtatni. Köszönjük. Bizonyára többen ismerik Jelenik István piarista szervezett és tanár, aki gyöntetója volt Kirinszkinek. Hát ő gyakorolt a saját vallását. Ugyanakkor a verseiben nem valamiféle tételes vallásnak a megfogalmazása található. Önálló ugyanúgy, mint azonál a konkrét Isten keresés, az Istennel való kapcsolat. De ilyet belegondolni egy keresztény embernek, hogy az ember bűnösségén nem lehet változtatni. Kicsit gondoljunk bele. Mert az evangélium pont az ellenkezőjét mondja ennek. Benne van ebben az ausit, de az is, ami utána történt. A világ oda van vetve egy koncentrációs univerzumnak, nyilatkozta egy alkalommal. Megtörtént, holott nem követtem el. És nem történt meg, holott elkövettem. Írja Merillet című versére. Lírája a föloldhatatlan magány, az elkerülhetetlen pusztulás, a tanúk nélkül dolgozó pokol megszólaltatója. Verseiben eleinte szörnyű víziók is megjelennek, de később egyre tárgyalagosabb nyelven fejezik ki a megválthatatlanság érzését. Már első versei elárulták, hogy nem számít megváltásra. Magányosságra kárhozott lélek, aki ártatlanul szenved. Halak a hálóban. Csillag hálóban hányódunk, partra vont halak. Szánk a semmiségbe tátunk. Fárad ízt halak. Suttogom, hiába hív az elveszett elem. Fúró kövek, kavicsok köz fuldokolva kell, egymás ellen élünk halljuk. Szívünk megremeg, vergődésünk, testvérünket szedzik, folyta meg. Egymás túlkiáltó szónkra visszhang sem kell. Öldözünk és csatázunk, nincs miért, de kell. Bűnhődünk. De bűnhődésünk mégse büntetés. Nem válthat ki poklainkból semmi szenvedés. Roppant hálóban hányódunk. Éjfélkor talán étel leszünk egy hatalmas halál. Vajon milyen hatások érhették a költőt? Ugye nagyon sok írásában előkerül, rengeteg cikket írt, eszét írt, Kirinszki, tehát jóval több prózát írt, mint verset. Simon Weil nagyon kedves írója volt neki, a tragikus fiatal írónő, zsidó szülőktől született, de a szülők felfogása az úgynevezett agnosztikusoké volt. Nem tudom, mennyire ismerőse az agnosztikus, vagy a gnózis ellenkezője. Nem voltak istentagadók, tehát nem az ateisták közé tartoztak. Talán a deistákhoz lehetne leginkább hasonlítani, tehát bármi valós sem. Az agnosztikus az nem is lázadt Istennel szemben, hanem azt mondta, hogy az Istent és a felsőbbrendű világot és a lelki dolgokat konkrétan tudományos eszközökkel nem lehet és nem is szabad megközelíteni, mert azok nem azon a nyelven léteznek és íródtak. Tehát olyan talán a epikurusnak mi a pári epikureus a tartozalmat. Politikus, bocsánat, pedig otthon még tudtam. Ugye a görögök világában volt nagyon elterjedt, azokhoz hasonlít a leginkább, hogy Isten van, de nem szól bele a dolgaiba. Tehát mint az ember tragédiájában is látjuk, ugye, hogy hát az Isten talán a legszilárdabban kidolgozott jelen a szereplők között. Sajnos a legfényesebben kidolgozott a Lucifer, tehát egy kagatapasztalú. Tehát nem az írás ellen szólok most, tehát ebben a korban ez volt a felfogás. Tehát a felvilágosodás után az ateizmusnak nem, tehát maradjon a vallás, de valahogy ilyen a misztikába tolták el az egyik dolgot, és Simon Weil egyébként maga teljesen misztikába merült el, tehát ő teljesen ebben élte ki magát. Aztán érdekes a keresztény egzisztencializmus. Tehát a Sartre volt az ateista egzisztencializmusnak a képviselője. Ők azt mondták, hogy az emberi lét az tulajdonképpen egy értelmetlen dolog, tehát csak akkor kap értelmet az ember létezése, hogyha a lét megérti és akarja. Tehát amit az ember csinál, azt tegye. És akkor ezt próbálták a keresztény gondolkodók, például Gabriel Marcel, a keresztény egzisztencializmus útkörője, az emberi létet elhatárolta a birtoklás kategóriájától. Az ember csak önmagához mérhető. Külön választja az élet fogalmától is, hiszen én megyek előre életem folyamán. Ez az úton levés éppen létezésünk legsajátosabb vonása, az ember egy vándor, homo viator. Viator, igen. Innen út nyílik az is történet felé is, filozófiailag a reményből szelete felé, amely szemben áll a kételkedés formájával. Tehát magyarul az egzisztenciális képest ők azért hittek abban, hogy az Isten majd tesz valamit. Mert az Isten beleszólna az egyének életébe, vagy hogy segíteni őket, nem tudták igazán felfogni. Nem tudtak mit kezdeni ezzel a borgalommal, ami történt a II. Világháborúban. Aztán érdekes Heidegger, aki szintén hívő ember volt, német, híres német filozófus, talán az írásainak a lényege, hogy Heidegger szerint az a nihilista, aki hamis reménységet és pótlékot ajánl fel másoknak. Ilyen hamis pótlék lehet az emberben való bizalom, a sok-sok történelmi illúzió és kifejezés. Tehát azt látjuk, hogy Zrínszky életét nagyon meghatározta a gyerekkorában átélt borzalmak, nem tudta soha feldolgozni igazán, és nem tudta hova tenni ezt a kérdést. Szembesült az ember gonoszságával, és nem tudott mit kezdeni a bűnnel. A saját bűnével, a többiek bűnével, nem hitt abban, hogy az Isten meg tudja változtatni az embereket. Versei kifejezik az idegenné vált világban élés reménytelenségét, a kegyelem nélküliség állapotát. Tehát elég súlyos megfogalmazások ezek. Szőkér István szerkesztette irodalom, magyar irodalom történetből idéztem ezeket a mondatokat. A legszembetűnőbb az, hogy az isteni kegyelmet áhító hívő lélek épp úgy a lét abszurditásától szenved, mint azok, akik számára Isten meghalt. Zrínszky a költészetének ez a paradoxona. A költészetlen hitnek és a létbe kivetettség komor, tragikus tudatának az ütközése. Ugye említettem Simon Weil hatását, hát ez a Simon Weil annyira a halált kívánta, és fiatalon meg is halt, igaz, hogy betegségben, de hát akkor is hal, állandóan azt látja, hogy nincs értelme a földi életnek, csak nyomorúság, szenvedés. Nagyon érdekes, igen, egyik a misztikus elragadtatottság és a szivárságig leszukasztított létérzékelés. Ez is nagyon érdekes. Tehát megvan valahol a vágyódás a misztikus elragadtatás után, de ugyanakkor szivárságig leszukasztított létérzékelés. Ez volt a jellemző Zrínszky költészetére. Nyilván ezeket azért olvastam fel ezeket a gondolatokat, mert most az apokrif fog majd következni. Korai verse, 52-ben írta ezt a verset, és nagyon sokat dolgozott vele, egy saját vallomásában írja, hogy két hétig nem bírta elengedni a verset, mint egy diszkos vető, pörgött vele, mert félt attól, hogy már elengedi ideje korán, akkor életre kell, és ő akkor akarta elengedni, amikor már tökéletes. Nem akart senkinek az utánzatát megírni, és rendkívül érdekes ez az apokrif. Majd erről próbálok egy-két szót mondani, hogy mit is jelent ez. De nagyon érdekes az apokrifal kapcsolatban Dobokos Mátyás interjúja. Megkérdeztem, fel tudja idézni magában az apokrifnak a születését. A költő a kedvenc karosszékében üldözélt a szobájában, miközben válaszolt, az érdekes, alkalmatlanul is Martin Heideggernek a szemközti ajtóra rajzolt arcképével nézett farkasszeret. A költő tehát tisztában volt adósságával, a filozófus pedig, mintha valamely rejtélyes úton visszakapta volna az adósságot. Legalábbis van Heideggernek egy kb. 20 évvel későbbi kitétele, ami a filozófia nyelvén rímel az apokrif utolsó soraira. A bölcselet nem képes semmilyen hatással lenni a világhelyzet közvetlen megváltoztatására. Elég súlyos mondat, nem? És ez nem csak a bölcseletre érvényes, hanem minden merőben emberi megfontolásra és törekvésre. Már csak egy Isten menthet meg minket. Martin Heidegger. Már csak egy Isten menthet meg minket. Egyetlen lehetőségünk az maradt, hogy a gondolkodást és a költészetet készenlétbe helyezzük Isten megjelenésére, avagy Isten távolodásra. Tehát érdekes ez a válasz. Én nem döntöttem el otthon, most mégis úgy döntök, hogy előtte mondok néhány dolgot az apokrif, és utána fogom egybe elmondani. A vers megértéséhez elengedhetetlen, hogy megértjük a címét. Nem minden versnél van így, legtöbbnél igen, a jó verseknél így van, hogy a cím nagyon fontos, de itt életbe vágó. Mert totál félreértjük a verset, ha nem értjük a címet. Nem tudom, mennyire ismert ez a kifejezés, hogy apokrif. Igen? Rejtett. Ja, rejtett, igen, rosszul értettem. Rejtett. Így van, rejtett. Az ószövetségi iratok között találunk ilyeneket, amit apokrifoknak neveznek, ugyanis amikor görög nyelvre fordították a Bibliát, akkor valahogy titokzatos módon a héber Bibliát, valahogy ezek a fordító tudósok becsentéstek írásokat, amiknek nincs meg a héber eredetie, és nem is szerepel a szentírás lajszomában, de soha nem is tudtak róla, nincsen semmi nyoma. És bekerültek ilyenek a Makabeus könyvek, a Jézus Irácia könyv, és tehát több ilyen apokrif könyv van. Rejtett, sőt, egy időben tiltott volt. Tehát azt mondták, hogy ez nem tartozik szervesen a Szentírásosért, de teljesen igazuk volt. És ezt meg kell érteni. Nem véletlenül választotta ezt a címet a költő, aki jól ismerte a Bibliát, és jól ismerte az apokrifoknak a jelentőségét és tartalmát is, szemben az evangéliumok tartalmával. És ő azt mondta, hogy ez a vers, ez nem a bibliai rendelése. Megpróbálok egy jövőképet fölfesteni a múltból táplálkozva, de ez nem a Biblia mondja. Tehát ez fontos megérteni mindjárt első kínálban. Aztán ahogy kezdjük, mert elhagyatnak akkor mindenek. Ez a késleltetés, ez rögtön feszítséget kell, nem? Akkor. És a végén ugyanígy fejezi be, majd ott is meg fogjuk látni az akkor. Tehát egy keretbe foglalja, egy ilyen feszült keretbe foglalja az egészet. Külön kerül az egyetű és örökre a világvégi eset szöldek, és megint külön a kutya ólak csendje. Itt az a bizonyos húsrét. A levegőben menekvő madárhad, és látni fogjuk a kelő napot, levegőben menekvő madárhad, igen, és lehetszik a szekreszeket is írjuk később, mint ha Jelések könyvében találkoznánk ilyenre a 18. fejezetben, 19. fejezetben, vagy bocsánat, 18. fejezetben, igen, 19. is. És látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyót kupilla, néma és mint figyelő vadállat, oly nyugodt. Tébolyót kupilla, figyelő vadállat. Mint ha belátnak hitjön mögé, hogy folyik a nagy küzdelem. Vagy itt patás, szárnyas, mintha sárkányra utalna. De virrasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom, akkor éjszak, ha megint ez a késleltetés, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa. Érdekesek a szájvak, és nem tud aludni éjjel. Dényára többen voltunk már így, hogy valamilyen nem tudtunk aludni éjjel, és mikor már tudtuk, hogy már ebben nem lesz szalvás, akkor alig vártuk a reggelt, nem? És akkor már végre akkor legalább föltehetünk, már csinálhatunk valamit. És amikor ilyen letargikus állapotban van az ember, és elkezdi egy napot, akkor alig várja, hogy befeküdje. Várja az estét, nem? És ez is megjelenik a versben. Na most kezdődött egy új nap, hogy elmond valamiket, de utána azt mondja, hogy feljött a nap, és utána a következő könyvön, hogy nagyon este van. Tehát látni ezt a feszültséget, ezt a zaklatottságot, hogy semmi nem jó. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát, ismeritek törődött kéthelyen, és tudjátok nevét az árvaságnak, és tudjátok, miféle fájdalom kapossai örökös sötétek, hasas patákon, hártyás lábakon, mint ha valami sárkányra utalnak, nem? A hőszakát, a hideget, a gödröt, a Jézusforduló fegyelfejet. Feljött a nap, veszélyi tág sötéten, a haragos ég infravörösében. Így indul a szentosztak pusztulással. Pusztulás szórendet a felelőfordul Filippi költözetében. Majd este lesz a számkörű szarával az éjszaka, fény hónpillák alatt őrzöm tovább a vonulást, a lázat, a pászkákat, ágackáikat, levelenként a forró kicsi erdőt, valamikor a paradicsom állt. Visszaemlékezik arra, hogy valamikor a történelem kezdetén nem volt pusztulás. Volt paradicsom, ki lett belőle. Tehát egy konkrét utalás erre. Félállamban újuló fájdalom hallani, óriási fáj, haza akartam hazajutni végül, hogy megjött én is a Bibliában tékozló fiú. Tehát látjuk, hogy bibliai motivumokkal van felépítve ez a vers, és aztán sok mindent mond itt, és az Istennel való. Úgy néz ki, mintha itt a szerelmével találkozna, de egyértelműen is erről van szó. Tehát én meg fogják látni, amikor mondom a verset, hogy szavaidat az emberi beszédet, én nem beszélem, élnek madarak, akik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tízes ég alatt, és a többi, és a többi. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a tenyáradat, hazátlan az én szavam a szónál, nincs is szavam, iszonyú terve omlik alá a levegőn, hangokat ad egy torony teste, sehol se vagy, kimondja Istenre. Hol vagy? Sehol se vagy. Mi üres a világ, egy kerti szég, egy kinfeleget nyugál. Amikor ilyenkor ősszel, télen megyünk el a nyaralók mellett, és elfelejtették berakni a nyugályat, és tudjuk, hogy önnek nem fog jót tenni a havazás meg a fagy. Tehát ilyen kietlen, embertelen, kiégett világ. Látja Isten, hogy állok a napon, látja árnyam tövön és kerítésen, lélegzet nélkül látja állami árnyékomat a levegőtlen részt. Akkora én már, mint a kő vagyok. És a befejezés megrázó, forog alá, forog az üres árnyék. Amikor már sírni nem tud valaki, könnyen nincsen. De ismét szeretném hangsúlyozni. Ez apokrif. A Biblia nem erről szól. A Bibliának nem ez a jövőképe. De ha egy picit nyitott szemmel élünk ebben a világban, nem hiszem, hogy Pilinszky halála óta sokat javult volna a helyzet, és az emberiség jövőjének az esélye. Azt hiszem, egyetértenek velem. Egyre befedelmesed, egyre rosszabb és egyre szétesettebb minden. Apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenet. Külön kerül az egyeké, örökre a világ végi esett földeké, megint külön a kutya ólak csend. A levegőben menető madárhat, és látni fogjuk a kelőnapot, mint tébolyult pupil a néma, és mint figyelő vadállat, oly nyugodt. De virrasztván a szám kivesztetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka. Hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását? Az évekét a gyűrött földet? És értitek a bulandóság ráncát? Ismeritek törődött kész fejet? És tudjátok nevét az árvaságnak? És tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétet hasadt papákon, hártyás lábakon? Az éjszakát, a hideget, a dögöt, a rézsút forduló szegyenc fejet. Ismeritek a dermet vágyukat, a mélyvilági kínét? Ismeritek? Feljött a nap. Veszőnyi fák sötéten a haragos ég infravörösében. Így indulok. Szentőzt a pusztulással. Egy ember lépked hangtalan. Mint semmilyen árnyéka van. Meg bozza van. Meg rablája van. Ezért tanultam járni, ezekért a késői keserű léptek. Majd eszem, és rám körül sarával az éjszaka, én húr pillák alatt őrzöm tovább a vonulást, a lázas fáskákat, ágaskáikat. Levelenként a forró kicsi erdőt. Valamikor a paradicsom állt itt. Félálomban újuló fájdalom hallani, óriási fájt. Haza akartam, hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyamat udvaron, törődött csönd, öreg szülők a házban. Már jönnek, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek, botladozva. Visszafogad az ősi rend. Kikönyöklök a feles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre, de nem lankadtam mondani, mint kisgyerek sír deszka részbe, a már-már elfúró remény, hogy megjövök, és megtalálok. Torkomban lépted közelet. Riad vagyok, mint egy vadállat. Szavaikat az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tízes ég alatt. Izzó metőbe tűzzel, árva léptek, és mozdulatlan égő keresztek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál, nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn. Hangokat ad egy dal teste. Sáról se vagy. Mindre a világ. A kerti szék egy kínfeles nyugát. Élet következ árnyékom szörönyben. Fáradt vagyok. Kimenedek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyom szögön és kerítéken. Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen részben. Akkorra én már mint a kő vagyok. Halott vedő, ezer rovár kard rajza. Egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már a teremtmények arca. És töny helyett az arcokon a ráncok. Csorog a lány, csorog az üres állat. És most hadd idézem ismét. A bölcselet nem képes semmilyen hatással lenni a világhelyzet közvetlen megváltoztatására. És ez nem csak a bölcseletre érvényes, hanem minden merőben emberi megfontolásra és követésre. Már csak egy Isten menthet meg minket. Egyetlen lehetőségünk az maradt, hogy a gondolkodást és a költészetet készen létbe helyezzük Isten megjelenésére, avagy Isten távolítására. Igen, nem csak, hogy az egzisztencializmus azt mondja, hogy én magam vagyok felelős az életemért, mindenért, önmagamat bírálom. Amit önmagam bírálom, akkor vagy fogok bízni Istenben. Milyen istenképe van annak az embernek, aki még önmagát is elítéli? Nem gondol arra, hogy az Isten esetleg nem ítélni el. Hogy van ki, van változás. Ézsaiás 59. fejezetéből itt most kiírtam az ige verset, hogy ne kelljen keresgélni, az első, a második vers és a 20. Értjük jól ezt az írás, nyilván Ézsaiás ezt a kortársainak írta, amikor azt mondja, hogy én nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem olyan süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna, hanem aki védkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orszáját ki előletek, hogy meg nem hallgathat. Értsük jól? Isten, ha felismertük a védkünket, szeretne megbocsátani. És szeretne a kedvére ölelni. De ha én nem tudok megbocsátani magamnak, akkor mit csinálj meg Isten? És milyen Isten kép az, amelyik saját magának nem tud megbocsátani, pedig mások követték el a háborúban a gazdetteket. És nem látja meg a szerető Isten. És ha nem mondja ki, neki néz ki, nem mondja ki az Isten kegyetlen, meg igazság, ezt nem mond ki. De értjük, tehát egy nagy hiány van, egy nagy űr van. Ugyanakkor az Ézsaiás 59. fejezetében a 20. vers azt mondja, és eljön Sionnak a megváltó, és azoknak, akik Jákobban megtérnek hamisságukból, szól az Úr. Ez egy nagyon érdekes ennek a fejezetnek a végén, mikor azzal kezdődik, ha bűnöktől szabadultatok, hiszen azonnal segít. És elmondja ezt a kifejezést, hogy Jákobban megtérnek. Nagyon röviden hadd mondjam el, hogy mit is jelent ez a kijelentés, hogy Jákobban. Jákob Isten kedves embere volt. Ikertestvérek voltak Ézsauval, talán többen ismerik a történetet, többször volt erről már szó. Jákobot választotta ki az Isten már születése előtt, hogy ő lesz majd az első szület. Ő lesz majd, aki a lelki vonalát viszi tovább a családban, az Isten elhívásának. Jákob ezt nagyon komolyan vette. Annyira komolyan vette, hogy hitt abban, hogy előbb-utóbb ő lesz az első szület, és nem a bátyja, Ézsau, mert ő előbb jött. Hogy mindent megtett emberileg, hogy lehetőleg a bátyja ne legyen első szület. Emlékszünk. Rendszerre, és a többi. Aztán bekapja a vakapját. És ez volt jellemző Jákobra, hogy amikor helyzetbe került, ő hitt Isten segítségében, de úgy gondolta, hogy Isten segítségére is ráfér az, hogy én is vagyok elég ügyek ahhoz, hogy én magamon is segítsek. Nem így van a legtöbb keresztény? Segíts magadon, az Isten is megsegít, ugye? Mindig ez volt a baj Jákobbal. De mikor ott volt lábánál, persze igazságtalan volt bele lábán, még súlyában megkapta, mint ő az apját. Két felesége, négy felesége lett a végén, nem így akar, őt a drágáért szerette. És hát a Jákobnak növekedett a vagyona. Persze aztán lábán fiai morgolódtak ezért, akkor megegyeztek, hogy a fekete-vetett Jákobé a sima fekete ad meg a lábán. Mit csinált Jákob? pedig hételnél megígérte neki az Úr, hogy segíteni fogja. De hát 20 évvel ezelőtt volt az a dolog, vagy 10-valahány évvel ezelőtt. Mit csinált Jákob? Amikor az állatokat utazta, megfaragta a fűszavesztőket ilyen tartára, letűzte az utazóba, hogy amikor majd így nézik az állatok, akkor majd ettől tetszegetek fognak szűrni. Igen, ez volt az első gyűnmanipuláció. Az Isten meg akarta áldani Jákobot, mert tudta az Isten, hogy Jákobnak nagy szüksége lesz a nagy vagyonra, mert a telhetetlen és kabzsi és hatalom után vágyódó Ézaut így tudja majd kiengesztelni. Mi lesz ennek az egésznek, a varázslatnak az eredménye? Több lesz a fekvezetet. Tehát ez, azért tovább kellett kinagyítani ezt a történetet, hogy érezzük, hogy állandóan ez volt a baj. Aztán amikor jön vissza Jákob, és hallja, hogy 400 fegyveresre jön Ézsau, hát akkor nagyon nagy bajban érzi magát. Elmondja a Biblia egyik legszebb imádságát a 32. fejezetben Mózes első könyvében, utána utasítja a szolgákat, hogy küldjenek ajándékot Ézsaunak, vigyenek. És amikor a szolgák összeszedik a tevéket, a marhákat és mindenféle állatot, hogy vigyék, utánuk szól, hagyjatok távolságot a nyálak között. Vajon miért? Mert úgy nagyobbnak látszik. Ézsau jön szembe egy nyál, jön át a domba, ez igen. Jó, de hát én nem fogok megbocsátani az eszélyen. Még tevék is jön. Akkor te voltál. Aztán jönnek ezek a nyájak, akkor majd megegyünk. Éreste Jákob, hogy se az imádság nem volt tökéletes, se ez az ajándékozás. Nem oldotta meg a kérdést. Átviszi a családját, a gyerekeket, a feleségeket, az állatokat, mindent átvisz a révnek a túlsó oldalára, hogy ő legyen közelebb, amikor jön majd Ézsau. Miért megy vissza éjfélkor? Azért, hogy imádkozzon. Most egy kicsit kinagyítom a bibliai történetet, hogy részletezem. Mi történt ez alatt az ima alatt? Ő készült imádkozni. Ezek a megjelent egy idegen harcos. Ugyanaz, hogy Jákob pásztorember volt, jóval későbbi utódja mondja, Dávid mondja Saul királynak, hogy pásztor a te szolgád, és én nem ijedtem meg se a medvétől, se az oroszlántól, kiszedtem a szájából a bárát. Gondolta Jákob, egy képzett harcos az nem probléma. Mindjárt lefeperem aztán, hogy imádkozok. És elkezdte gyilkozni. Jákob érezte, hogy nem bír az idegennel. Gondolta, Ézsau csapatából valaki. Aztán, amikor jött el a hajnal, akkor megszólalt az idegen, hogy engedj el, mert feljött a hajnal. Jákob mire gondolhatott a tized másodperc tört része alatt? Gyengül. Azért akar elmenni. Még egy utolsó birkózó fogás, lebeperem, és kész. És akkor az idegen, miután Jákob nem engedte el, csak ennyit csinált. Odaért a cipőjéhez. Most képzeljük el, hogy amikor valakinek ez a pont kijön ebből a cipőből. Akadnak a cimak, pont a tonttal szullódik, iszonyatos fájdalom, nem? Ahelyett, hogy Jákob ide kapna, a birkózó fogásból egy kétségbe esett kapaszkodás lesz. Addig nem engedlek el, míg meg nem áldasz engem. Ennyit jelent Jákobban megkérni. Ettől kezdve Jákob már nem igyekszedett. Hadd mondjak rá példát a Bibliában, utána történik a József történet, tudjuk, hogy mi történt, hogy Józsefet elvitték a testvérei, hogy majd a vagyonverték, eladták rabszolgának, és aztán ment a gabona, húzavona. És ugye az idegen ott Egyiptomban nem tudták, hogy ki az. Követelt, hogy Benjamin hozzáállt magukkal, mert különben ott maradt fogságban az idősebb testvér, és nem kapna gabonát, sőt mindenket megöli. És Jákob azt mondja neki ötletet. Nem tudott volna egy 13-15 éves gyereket, egy fiatal rabszolgát odaadni Benjamin helyett? A régi Jákob megtette volna. Ez a megváltozott Jákob már nem igyekezett. Ő azt mondta, hogy akkor meghalok, ha nem hozzátok vissza, de vigyázzatok rá. És aztán a történet folytatódik. Tehát többet nem. Mi is a hitáltali megigazulás? Attól félek, a múltkor is elmondtam ezt, de most megint elmondom. Isten cselekedete. Amikor az ember dicsősége forbaomlik, lásd Heidegger, lásd Pilinszky, hogy az emberinek semmi értelme, és az Isten megcselekszi azt, amit az ember képtelen megcselekedni. Nézzük meg, hogy ez hogyan derült ki az ő költeményeiben. Jöttának, levél. Veled együtt, és velem együtt az idő minden ütése, kopása és erőssége hó alá került. Abban a végső feledésben, amit az Atya tér majd a világra. Azt, hogy bekérdezzük meg, már jó, hogy ne legyen valami elmennek. Jó, valaki, mert én nem tudok elmenni a madzaktól. Bocsánat, hogy kérek. Hanem csak a pásztának elteszik hűnyéktől. Jó, mert most jönnek ki, és akkor ne zavarjon. De te is elnéző, hogy elmennek. Jó. Az új ember 1974. július 7-i számában jelent meg Pilinszkynek egy nagyon érdekes cikket. Tehát látjuk itt már élete vége felé, második felé, tehát már életemberként, megbocsátás és felejtés. Amikor valóban megbocsátunk valakinek, elfelejtjük, amit ellenünk elkövetett. Éppen ezért, ha egyszer csak ugyan megbántuk bűnünket, azt is el kell fogadnunk, hogy Isten nem csak megbocsátotta, de el is felejtette, amit ellene elkövettünk. Az igazi bánatot nyomon kell követnie az alázatos és felhőtlen bizalomnak, megkönnyebbülésnek, sőt örömnek. Aki nem tud magának megbocsátani, hallgatólagosan önmaga egyetlen és föltétel nélküli bírájának tartja saját magát, mint egy beköltözik bűntudatába és végtébe. Az ilyen szív nem érti, hogy a teremtés az isteni szeretet minden. Az ilyen szív mindenben az idő és a tények sivár terrorját látja csak. Pedig bánata és gyötrődése után még egy lépés kellene tennie csupán, hogy elérkezzék a dolgok valódi természetét. Hát itt milyen világosan leírta, tehát a bűn borzalmas. Eddig nem látott szabadulást, de most megfogalmazza, ha mi megértjük az Isten szeretetét, ez nem annyit jelent, hogy akkor nyugodtan ne foglalkozunk a bűneinkkel. Szó nincs erről, nem fordulunk ki erről. De röviden, hogy tűzzük el, hogyha megbocsátunk. Olyan sokan esnek ebben a kérdésben zavarban. Sokan várják azt a jó érzést, mikor őszintén megbánták a bűnüket, hogy ha egy jó érzésük van, akkor biztos megbocsátok. Nem. Lehet, hogy nekünk a jó érzés nem jönne, már közvetettük az idegrendszerüket, mert már kiestünk abból a képből, hogy Isten szeret bennünket. Sokszor, amikor éppen bűnösök vagyunk, akkor tudunk a legkevésbé imádkozni, akkor kéne a legjobban. Nem? Ne várd, mint érzed, hogy megbocsátott, hanem tudd, hogy megbocsátott. És ez nem misztika. Ha nem akarjuk ezt elhinni, tekintünk a keresztre. Gondoljuk végig Jézus hatalmas szenvedését a Getsemánéban és a kereszten. És akkor megérthetjük, hogy ő helyettünk értünk ennyit szenvedett, azért, hogy nekünk megbocsáthasson. Így el fogjuk hinni, hogy valóban megbocsátott. A megbocsátás, az elengedett adósság, a mennyei boldogságnak fundamentuma. Elfogadása Isten szeretetének a megértése, írt az új ember katolikus heti lapban. A mélypont ünnepére. Az ólak véres meledében kimer olvasta. És kimer a lemenő nap szállt a mezejében, az ég dagája és a föld apája idején útra kelni akárhová. Kimer csukott szemmel megállani ama mélyponton. Ott, ahol mindig akad egy utolsó legyintés, háztető, gyönyörű arc, vagy akár egyetlen kéz, fejbólintás, kézmozdulat. Ki tudja, nyugodt kézzel belesimulni az álomba, mely túlcsap a gyerekkor keservein, a tengert marék vízként arcához emeli. Isten és a megoldás megérkezik Filisztus éteményeiben. Katolikus lévén a katolikus szentmise első nagy mozzanatát az introitus, tehát a bevezető éneket így a segítségű lesz, vagy a címnek ennek a versnek, ami egyébként majdhogy nem szó szerinti idézete Jelenések könyve 5. fejezetének. Kinyitja meg a beteg könyvet. Ki szedi meg a töretlen időt. Lapozza fel hajnaltól hajnalig emelve és legyőzve napjait. Az ismeretlen tűzvészébe nyúl. Kimerész el a cukott könyv levele szívében, ki mer kipakni, s hogy mer puszta kézzel. És ki nem fél közülünk. Ki ne félne, időn szemét az Isten is lehújja, és leborulnak minden angyalok, és elszökítül minden kreatúr. A párány az, ki nem fél közülünk. Egyedül ő a bárány, kit megöltek. Rúdítkozok az üveg fenyveren, és trónra száll, és megnyitja a könyvet. Bármennyire úgy tűnik, hogy megrázóak az események. Kerülhetünk olyan helyzetben, mint ember Filisztiból. Ez a hosszú béke, lehet, hogy a sírfent, idézem szabadon Vörösmartit. Bármilyen helyzetben kerülhetünk. Tudnunk kell róla, hogy Jézus feljogosult arra, hogy kezében tartja a történelmet. Nem lép közben. Engedi, hogy a gonoszság csúcsra jusson. Nem készít el az ígéretet az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nehogy valaki ne térjen meg. Ezért kénytelen engedni, hogy még folyjon a történelem. De amikor ő látja, hogy aki megtért, az már mind megtérhetett, az már mind az Urat választotta, akkor zárja le az emberi történelmet, és akkor hozza az egyetlen és igazi megoldását ennek a pusztuló világnak. Harmadnapon. És fölzúgnak a hamis szín egek, hajnal felé a ráven kriszkifák, és megérzik a fényt, a gyökeret, és szél támad, és fölzeng a világ. Mert megölhették hitvány zöldösök, és megszűnhetett dobogni szíve. Harmadnapra legyőzte a halált. Ekkor a fölresszük Persziát. Amikor valaki megérti Krisztus áldozatát, amikor megérti, hogy Isten nem csak ígért valamit, hanem tett is azért, hogy az ígéret valósággá legyen, akármilyen romlott állapotba kerültünk, akkor megérti, amit a római levél 8. fejezetében összegzésként mond Pál apostol, tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden a javukra van. Tehát még a hatalmas megpróbáltatások is javukra vannak. És ugyanis mondja a 31. versben, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Nem is olvasom a többi ígét, olvassam fel ott van. Kérdez, Római levél 8. fejezet 2. fele, tele van bátorítással. és tényekre alapul, Krisztus áldozatára. Jézus minden volt, írja az új ember 72-es számában kívül. Csak nem utópista. Mindenre előtt fölkészített minket, mint evilági reményekre és utópiákra. Igaz, királyi reménységre jogosította fel imáinkat, de csak akkor, ha szemtelenül örlő malomkeretek létezését is elfogadtuk már. Csak ezekkel együtt, és csak ezek után. Nagyon régenesen tartom ezt a rövid írást. Akkor igazán hívő valaki, aki a megpróbáltatásban is hívő. Akinek nem rendül meg a bizalma Isten szeretetében, és abban, hogy Isten kézben tartja a történelmet. És két rövid vers, hogy utána majd a jövőképéről tudjuk kinek beszéljünk. Levél. Szállást adtál egy éjszakára, megosztva párnád. Evangélium. Gyönyörű vagy. Szendítve értek. Csak jóság van, és nincsenek nem. Újra és újra sírok. Nem miattad. Érted? Értem. Boldogok, akik sírnak. Szállást adtál egy éjszakára. Megszálltál mindörökre. Átváltozás. Rossz voltam, te azt mondtad, jó vagyok. Csúf, de te gyönyörűnek találtál. Végig hallgattad mindig, amit mondtam. Halandóból. Így lettem hallhatatlan. Hol van itt az a gondolat, hogy nem hiszem egy váltásban? Teljesen eltűnt, semmi vélet. A hét margójára, új ember 81, halála évében jelent meg, márciusban. Az időben élő ember élete nincs az egyet tűrhetetlen azonosságára korlátozva. Az ember nem csak a föld lakója, de a mindenség polgára és Isten gyermeke is. És hasonlóképpen nem csak a jelen fogja, hanem a jövő várományosa, és még inkább a múlt cselekvő fejeme. Mindez azért, mert már itt a földön az örökké valóság fehérbe öltözött vendége. Hatalmas dolog, mikor valaki naponta keresi az Istennel való kapcsolatot, akár a Biblia olvasással, akár az ima életével. Hatalmas dolog van, amikor valaki rádöbben arra, hogy minden reggel kérnie kell, hogy Isten lelke legyen az ő szívében, és vele együtt éljen a kérdés. Hatalmas dolog, amikor valaki olyan érzékeny, hogyha elköveti a bűnt, előjön belőle az öngés, akkor nem takargatja, nem magyarázkodik, hanem azonnal megbánja, mert tudja, hogy akkor megbocsátja Isten. És hatalmas dolog, hogy az ember olyan akar lenni, mint Krisztus. És akkor mi lesz? Ezt olvasom. Azoknak az embereknek, akik nem így élnek, akik úgy gondolják, hogy vallásos cselekedetei miatt az Isten majd megadja a jutalmat. Tehát ezt mondja Jelenések könyve a 3. fejezet 18. versében, azt tanácsolom néked, hogy végtőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láthassék ki a te mezítelenségednek rúgsága, és szemgyógyító irral szent nevet a szemeidet, hogy láss. Jézus mondja, hogy tőlem vegyél fehér ruhát. Mert ha én élek benned, akkor te megkapod az én ruhámat. Galata levél, Pál apostol mondja, Krisztussal együtt megfeszítettem, 2. fejezet 20. verse. Előző jelenések, 3. fejezet 18. verse. A Galata testvérünk, Krisztussal együtt megfeszítettem, élet pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Jelenések 19:7-8. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatot annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcba, mert a fehér gyolc a szenteknek igazságos cselekedetei. A Biblia jelképes leveletén a feleség, a mennyasszony mindig Krisztus jegyezték az egyházát, az ő népét jelezték. Fehér ruha Krisztus jelleme. Látjuk, nem ők varták össze ezt a ruhát, nem ők szerezték be boltba, nem ők fehérítették ki a régi koszosat, adatték annak, hogy felöltözött. Az Istentől kapjuk. Mi köttelenek vagyunk erre. De az Istennel való közösség csodálkozik az emberben. És jelenések 21-ig, és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, szemgyász, szemkiáltás, szemfájdalom nem lesz többé, mert az első kárnyékot. Mikor fog ekkor következni, jelenések az a 21. fejezetében? Az a bizonyos mennyező, amit megígért előre Jézus, hogy az övéivel majd együtt fogja inni a félőtőnek ezt a termését. Mielőtt? Ez az utolsó vers, amit most szeretnék elmondani. Milyen jövőképe volt Pilinszky Jánosnak? Mielőtt? A jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Az a nap, az az óra megítelenségünk fölmagasztalása lesz. A sokaságban senki se keresi egymást. Az azzal, mint egy párkát visszaveszi a keresztet. És az angyalok, a mennyek állatai föltik a világ utolsó lapját. Akkor azt mondjuk, szeretlek. Azt mondjuk, nagyon szeretlek. Ha hirtelen támad tülekedésben sírásunk, még egyszer fölszabadítja a tengert. Mielőtt asztalhoz tűnünk. Vasadi Péter, búcsú Pilinszky Jánostól. A temetésén mondta el ezt a rövid írást. Egyszer a Szigliget alkotóházban egymás mellett laktunk. Verseket olvastam fel neked, míg feleségem lábújhegyen hozta be a kávét. Lehúnyt szemmel, mozdulatlanul ültél. A kávéra fölpillantottál, újra visszaereszkedtél magadba. Mikor befejeztem az olvasást, nap csend lett. Egyszerre megszólaltál, már-már suttogva. Nagyon szeretem Jézust. Mindjárt, az egész nemzet tudta, hogy nagyon szeretett Jézust. Hogy kegyelemmel átjárt ember voltál, a kis ország Jánosa. Urad is, az emberek is kitüntettek. Isten veled, van mit magaddal vinni a valóság forró magjában, és gyermekségedet mindig évig megőrizted. Isten veled, János. Köszönöm szépen a figyelmet.